Egy árpádházi herceg meggyilkolásának története a 13. századból, egy tudományos nyomozás eredménye. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Két vendéget köszöntök a stúdióban, Borbé Noémi genetikust, az ELTE Archeogenomikai Kutatóintézetéből, és Takács Ágoston régészt, a Budapesti Történeti Múzeumból, és talán az is kiderül a következő szűk fél órából, hogy hogyan élt az a bizonyos macsói Béla herceg, merre járt, sőt, milyen volt az étrendje. Talán induljunk el onnan, hogy hogyan is indul ez a történet. Ki kezdi? Noémi? Ágoston? Hát, Ágoston.
Talán kezdem én. Igazából itt két dologgal is kezdhetnénk. Talán az első az a maga a macsói Béla, aki ugye IV. Béla királynak az unokája volt, egyik lányának, Annának volt a fia, és Rosztyiszláv halicsi fejedelem volt az édesapja, tehát mind a két oldalról igazából egy királyi családhoz tartozott, és ő itt élt Magyarországon, hát így az 1250-es, 60-as évekből vannak róla adatok, pontosan nem tudjuk, hogy mikor született, valószínűleg valamikor így az 1240-es években. Ugye Szent Margitnak volt gyakorlatilag a kortársa, és itt élt igazából az ő idejében, és igazából hozzá is kapcsolódik, hiszen végül ugye a Margit szigeten lelte a halálát, de ezzel most nagyon előre is szaladtam.
Előre szaladtunk, de azért a halálával kapcsolatosan, mert én olyanokat olvastam, hogy összekaszabolt holttestének maradványait már nem tudom, kiszedte össze és temette el.
Igen, ezért mondtam, hogy két irányból is lehet indulni, ugyanis ez a másik irány, ez pont már a 20. században indul. Itt 1900-as évek elején elkezdtek itt különböző régészeti feltárásokat végezni Budapesten, és ez volt talán az egyik első, ami egy Salkovics Károly nevű mérnök kezdte el itt a Margit szigeten. Az egész azzal kezdődött, hogy 1914-ben egy villám belecsapott egy fába a romok környékén, kidőlt a fa, és kifordított a földből egy nagy bronzharangot.
Hát
és
igazából ez mint egy mese.
Igen, teljesen meseszerű volt, és igazából ez volt ez a hatalmas nagy, gyakorlatilag teljesen épp bronzharang volt, ami így újra ráirányította a figyelmet a Margit-szigeti romokra, és következő évben 1915-ben a Fővárosi Közmunkák Tanácsa felkérésére kezdte el ezt a munkát Salkovics Károly, és itt a feltárásokon ő gyakorlatilag a kolostornak a keleti szárnyát ásta ki, és a templom sekrestjében talált több sírt is, és ezek közül az egyik volt ez a bizonyos sír, amiben egy nagyon összekaszabolt, viszonylag fiatal, 20-as évei végén járó férfinak a holttestét találta meg.
És hogy jön ehhez a történethez az archeogenetikus? Jól mondom?
Így van.
Borbé Noémi.
Igen. Az archeogenetika szempontjából közelítettük mi ezeknek az összekaszabolt maradványoknak a vizsgálatát, amit már egyébként akkor az ásatás után Bartucz Lajos, a korneves antropológusa megvizsgált előzetesen, és a történeti adatoknak megfelelően ő már feltételezte, hogy ez Macsói Béla herceg, tehát hogy előzetesen már volt egy ilyen vizsgálat erről.
1915
után, igen. Az ő eredményei azonban nagyrészt közeletlenül maradtak. Erről meg is jelent egy újságcikk 1936-ban, hogy forrás hiány miatt Bartucz Lajos eredményei még mindig nem kerültek közlésre, pedig valószínűleg a Macsói Béla herceg maradványait találta meg. Azonban itt egy közel 100, vagyis több mint 100 évre feledésbe kerültek ezek a maradványok. Úgy gondolták, hogy itt a II. Világháború után elvesztek ezek a csontmaradványok, majd 2018-ban egy véletlennek köszönhetően kerültek elő a Természettudományi Múzeum embertarítárából a vászcsontok.
A véletlen az hogy néz ki, hogy ott a takarítónő, itt van ez a láda, mi van benne, megnézte valamilyen féle?
Hát egy több tízezres gyűjteményről beszélünk, és az ott dolgozó kollégák akadhattak erre rá. Én nem tudom a pontos, egészen pontos történetét ennek, de ott ugye nem volt ott a koponya, csak egy gipszmásolat, és amikor ez a hír előkerült, hogy itt a váscsontok előkerültek, akkor jött Hajdú Tamásnak a felismerése, hogy a koponya pedig az ELTE embertani tanszékének a Török Aurel gyűjteményében van.
Hogy a csontok
van.
Meg a koponya,
koponya
így
külön voltak,
külön
a váscsontok volt. Külön voltak a
szegény
koponyától.
Szegény Béla Hercegnek nem adatott jó sorsa halála után.
És ekkor alapította, hogy hozta össze tulajdonképpen Hajdú Tamás ezt a nemzetközi kutatócsoportot, hogy most már a modern biorégészeti módszerekkel alaposan megvizsgáljuk ezeket a maradványokat. Az archeogenomika eszköztárát is bevessük, és ugye rendelkezésre állnak már referencia adatok, DNS adatok, genomok az Árpádházból. Tehát, hogy volt egy remek kiindulási alap.
Ki? Tehát
harmadik Béla királyunk.
Biztos, hogy az ő maradványairól van szó? Ez biztos?
Az ő maradványait hitelesnek tekintik, illetve Szent László maradvány a Hermából származó maradvány, amit szintén hitelesnek tekintenek, és őket ugye vizsgálták genetikailag, és ők adják a várt rokonsági fokot egymáshoz, tehát ugye ez szintén egymást erősítő bizonyíték. És ugye itt jöttünk mi a képbe, hogy megvizsgáltuk ezt a maradványt, és szintén ehhez a két, elsősorban ehhez a két mintához tudtuk hasonlítani. És ugye történeti szinten azt tudjuk, hogy harmadik Béla, ő kapja volt Macsói Béla hercegnek, tehát egy negyedfokú rokonsági viszonyt várunk,
és ezt
amit genetikai
mutatni.
Módszerekkel pontosan ki tudtunk mutatni, és ezt az eredményt kaptuk.
A történésznek akkor itt már, vagy a régésznek akkor itt már nem volt semmi dolga? Takács Ágoston, vagy igen?
Hát igazából viszonylag kevés volt már, ugyanis tényleg itt ezek olyan leletek, amiket hát tényleg nagyon régen, több mint 100 évvel ezelőtt találtak meg. Ugyanakkor azért mégse teljesen igaz, hogy nincsen dolgunk, hiszen hát mégiscsak, még ha nem is maradtak fönn, ugye nagy dokumentációk erről az ásatásról. Egy 1915-ös újságcikk azért tudósít, és ott van némi fotó is, ami megerősíti azt, hogy tényleg a sekrestjében találták meg ezeket a csontokat.
Tehát van egy újság, melyik újság?
Nem. Ez a Vasárnapi Újság volt.
Vasárnapi Újság.
Bárkonyi Titusz volt a cikkírója még erre is.
Azt lehet tudni egyébként? Már bocsánat, hogy ilyeneket kérdezek, mert ez nem konkrétan ehhez a tudományos eredményhez kötődik, de hogy végül is ki volt a gyilkos? Még miért gyilkolták meg ezt a szegény Béla herceget?
Igen, ezt a külföldi krónikákból, elsősorban német évkönyvekből lehet ismerni ezt a történetet. A pontos okokat nem írják le ugyanezekben a krónikákban, de azt elég képletesen leírják, hogy Kőszegi Henrik és az ő emberei gyakorlatilag egy tanácskozásra hívták ide a Margit-szigetre Béla herceget. Ő el is ment, majd itt egy, hát mondjuk az, hogy pártütés során lekaszabolták, és még az is benne van, hogy a testvére és más apácák, ugyanis Béla hercegnek a testvére, szintén Margitnak hívták egyébként, ő is ekkor itt élt az apáca kolostorban, és ő meg más apácák szedték össze az összekaszabolt maradványait, és temették el.
Erről a Kőszegi Hendrikről, lehet tudni, hogy ő ki volt, vagy mi volt? Ő egy főúr?
Ő egy országos főúr volt, igen. Itt, hát ez egészen messzire megy talán vissza. Ugye itt negyedik Béla és a fia ötödik István közti konfliktus.
Negyedik Béla 1205-től 35?
35-től 70-ig.
35-től 70-ig, igen.
Igen, és az ő fia volt István ifjabb király, aki ugye már a 60-as években társuralkodója lett IV. Bélának pont a kettőjük közti konfliktus lezárásaként, és aztán 1270-ben lett király.
És akkor jön egy zűrös időszak, amikor pártütések, és nem ellenkirályok, és félék valami ilyesmi?
Igen, hát gyakorlatilag 72-ben meghalt 5. István viszonylag váratlanul, és a gyermek IV. László lett a király. És nyilván itt azért arról volt szó, hogy az urak minél nagyobb befolyást akartak, illetve hát nyilván voltak a IV. László párti urak, illetve voltak azok az urak, akik inkább a IV. Béla pártján voltak, ha lehet ezt így mondani, tehát IV. Béla régi főurai, akik
folytonosságot képviselték.
Igen, van? Igen, és nyilván itt ebben vita volt az, ami végül is ehhez a gyilkossághoz vezetett.
Amikor eljutottak odáig, hogy kiderült, hogy megvan Macsói Béla herceg csontváza, vagy csontjai, maradványai, meg a koponyája, és ez a kettő összetartozik, akkor önök, mint az archeogenetika szakemberei, fölkiáltottak, hogy hurrá, de mit csináltak utána?
Utána a...
Barbé Noémi.
A koponyából történt egy csontpor mintavétel, egy minimális, nagyon kicsi mennyiségű 50 mg-nyi csontpor.
És ebből... Félnek attól, hogy összetörik?
Jön
egy Black & Decker fúró, és akkor
nem,
így, vagy
óvatos,
hogy?
Kis pici fogászati fúró tulajdonképpen az, vagy ennek megfelelő eszköz, amivel a mintavétel zajlik.
Ez por nagyon, lesz akkor?
Igen, ez por lesz. Úgyhogy nagyon óvatosan a koponya sziklacsonti részéből vesznek egy pici mintát.
Nem tudom, melyik a sziklacsont. Most mutatja a kedves hallgatók, valahol itt a jobb fülem mögött, igen.
Mindkét oldalon természetesen, de hogy a leginkább dense csontállomány, sűrű csontállomány itt található, uh-huh. És itt a legjobb a DNS megtartás. Itt tudunk legnagyobb eséllyel majd ebből a csontporból DNS-t, endogén DNS-t, tehát a minta saját DNS tartalmát kivonni.
És akkor vettek a többi maradványból is, és összevetették, hogy a koponya meg a csontok tényleg egy embertől valók-e?
A koponyából vettük a mintát, amivel tovább dolgoztunk.
De az biztos volt, hogy a csontok meg a koponya ugyanaz? Ugyanaz az ember? Az többé-kevésbé az biztos volt?
Igen, ez ugye Bartusz Lajos, ő ezt írt róla cikkeket, illetve megjelent róla kisebb ilyen jelentések, és ott a fotó dokumentáció alapján is viszonylag egyértelműen lehetett azonosítani, hiszen elég jellegzetes sérülések voltak a csonton.
Tehát ez nem volt kérdés, és nem gondoltak arra, hogy azért biztos, ami biztos, mégiscsak megnézik? Nem.
Nem. Igyekszünk a minimális roncsolás irányába haladni, így már csak örökségvédelmi szempontokból is,
kegyeleti szempontokból is,
harmadrészt tényleg a fotodokumentáció és ez a rengeteg sérülés a vázon, 16 sérülés volt azonosítható, a koponyán 9, tehát
hát
hogy
akkor
ez
itt egy olyan
elég egyértelműnek tűnt.
Leszámolás történt.
Így van, itt...
És akkor mit csináltak? Tehát van ez a, értem, ez a csontpor, azt berakták egy kémcsőbe, a kémcsőbe valamilyen anyagot, azt berakták egy centrifugába, azt megforgat, jól mondom? De én csak képzelem, nehogy azt higgy, hogy én tudom.
Valami hasonló zajlott a laboratóriumba. Nagyon hosszadalmas és sokféle folyamat, ami itt történik a csontportól kiindulva. Már csak a DNS kivonás is két nap, mire megtörténik, és ezután még körülbelül egy két heti labormunkája van a kollégáknak, az embereknek ezzel, mire eljutunk odáig, hogy a DNS-be található információt ki tudjuk nyerni. Azaz,
mi volt az információ?
Az információ a DNS-ünkben található nukleotidoknak a sorrendje, tulajdonképpen egy szekvencia.
Hogy a piros meg a kék meg a zöld milyen sorrendben jön egymás után. Most megint butaságot mondom, de igen.
Mondhatunk, vagy szint, vagy ahogy tetszik, hogy mondjuk ezek az ATCG betűk egymás után milyen sorrendbe ismétlődnek. És ez minden emberre egyedi egyrészt, másrészt a nagyon nagy százaléka a genomunknak az állandó, és ezen belül vannak változatosságok, pontok. Több százezer, több millió pozíció, amit mi tudunk vizsgálni, és egymáshoz hasonlítani ezeket a varianciákat.
És akkor mondjuk összevetették azzal, hogy a Rurik dinasztia, ami még egyszer mondom, Oroszország egykori dinasztiája volt még a Romanovok előtt, azok az eredményekkel is összevetették ezt?
Így van, összevetettük a Rurik dinasztia, tehát apai ágról rokon dinasztia eredményeivel, ugye itt az Y-kromoszómát vettük
alapul
elsősorban, tehát az apai ági vonalakat így az Y-kromoszoma alapján nagyon sok csoportba, alákba besorolják, és van egy nagyon jellemző a Rurik dinasztiára. Mm. És a Macsói Béla DNS-e is egyezett ezzel a nagyon jellegzetes apai vonallal.
És akkor hol jött be? Mert tudom, hogy nagyon komoly nemzetközi kapcsolatrendszer munkálkodott ebben az ügyben. Hol jött be például a Harvard Egyetem, vagy ott miért kellett ilyen külső embereket bevonni?
Igen, a teljes genom szekvenálás zajlott a Harvard Egyetemen, de magát az adatot azt nyers formában megkaptuk tőlük, és mi dolgoztunk, mi elemeztük ezt tovább. Valószínű, oda előbb került a minta, és akkor még egy nagyobb technikai kihívás volt esetlegesen, vagy ők ebbe előbb belekerültek, de most már ez nálunk is rutin szinten működik itt az archeológiai intézetben.
20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt meg tudták volna ezt csinálni?
Nem, akkor még nagyon gyerekcipőbe járt az archeogenetika, akkor is zajlottak már vizsgálatok kisebb mértékben, akkor elsősorban az anyai és az apai vonalakra koncentráltak, kevesebb számú markert, kisebb DNS szakaszt, sokkal egyszerűbb, kezdetlegesebb módszerekkel tudtak.
Majd kérdezem azt, hogy honnan tudják, hogy mit evett a Macsói Béla herceg, de egyáltalán ez a macsói bánság, ez mit jelent? És mit jelent az, hogy herceg? Miért nem macsói bán? Vagy hogy volt ez akkor?
Hát ezek lényegében azt hiszem, hogy szinonímaként is értelmezhetők. Ugye több bánság is volt, vagy több hercegség is volt itt a középkori Magyar Királyságban.
Ez körülbelül...
Ez a mai délvidék területe nagyjából, talán egészen hát így Horvátországig, már ugye ott a szlavónbánság is volt, tehát nagyjából ezt a területet jelzi, és igazából ezt a Macsói Bán címet valójában nem is a Béla herceg, hanem még az édesapja kapta meg negyedik Bélától, és akkor tőle örökölte. Valószínűleg egyébként először nem is a Béla, hanem az ő bátyja, aki valószínűleg aztán meghalt. Ugye azért sok a valószínűség, mert ezekről nincsenek nagyon adatok, csak egyszer csak eltűnik a forrásokból mondjuk Béla herceg bátyja, és Béla herceg jelenik meg Macsói Bánként. Tehát valószínűleg itt ez történhetett, hogy meghalt a bátyja, és ő
De kapta. Akkor ő egy igazi főúr volt abban az időben.
Igen. Ő is egy országos főúr volt, ráadásul már negyedik Bélának is hát hadvezéreként, viszonylag fiatalon már hadvezérként működött, tehát egy katona ember is volt.
Egy igazi pozitív hős volt?
Hát azt mondhatjuk, mondjuk...
Az idők távolából.
Igen, nehéz megítélni, hogy itt egy polgárháborús időszakban ki volt a pozitív és ki volt a negatív hős, de azt gondoljuk, hogy azért nem volt ő egy negatív figura semmiképpen sem.
Na most azt honnan tudták megállapítani, hogy Macsói Béla herceg étrendje milyen volt? Egyáltalán milyen volt, Barbé Noémi?
Ahogy említette az előbb, az étrendje is egy főúrhoz méltó szintet képviselt. Mi ezt stabilizotópos eredményekből tudjuk megmondani, vizsgálni, hogy mi lehetett az ő étrendjében. Szén, nitrogén és stroncium izotópokat vizsgáltunk, és itt egy nagyon magas nitrogén izotóp arányt kaptunk bizonyos szempontból, ami arra utal, hogy rendkívül fehérjében gazdag étrendje lehetett neki.
Mit
hús, tejtermékek és kagyló, hal, valami tengeri, vagy egyéb mélytengeri szénforrásból táplálkozó
a tengergyümölcsei. Mondom én a mai kifejezéssel élve, igen.
De ilyesmi lehetett az étrendjében.
Tehát mit vizsgáltak? Tehát minek alapján tudják ezt? Mondta, hogy vettek a koponyából csontport, de ezt nem onnan tudják.
ezt...
Igen,
először is a radiokarbon vizsgálatokkal indult a történet, tehát egy kormeghatározást végeztek, hogy a csontvázat azért datálni lehessen, azonban itt egy nagyon meglepő eredményt kaptunk. Korábbi dátum jött ki, mint ahogy az épületet, a domonkos kolostort, aha, ahol el volt temetve ez a különböző csontváz, megépült volna, illetve ahogy Macsói Béla elhunyt. De hát, hogy egy 1030-1230 közötti dátumot kaptunk először a radiokarbon vizsgálatok eredményéből, ami ugye rendkívül furcsa volt. Tehát nem tudnak oda temetni valakit, ami még meg sincs, ami meg sem épült még. Tehát, hogy itt sorozatos radiokarbon mérések történtek különböző módszerekkel, különböző tisztítással, különböző mintákból. Azonban ezek mind egymáshoz konzisztensek voltak, és ezt a korai dátumot mutatták. Ezek a radiokarbon vizsgálatok alapvetően kollagénből
most bólogatok, kedves hallgatók, önök is biztos tudják, mi a kollagén, igen.
És akkor itt jött ez a pont, hogy egy más módszert, egy kollagén helyett bioapatitot vizsgáltak, ami kevésbé
mondtam
érzékeny
volna,
arra.
Ez a megoldáshoz, igen.
Kevésbé érzékeny arra, hogy az ősi szénforrások el tudják tolni ezt az értéket. Értem. Tehát, hogy egy olyan módszer, ami stabilabb eredményt tud adni olyan esetekben, ahol felmerül az, hogy valaki sok tengeri, vagy édesvízi, vagy mélytengeri halat, egyebet fogyaszt, ezt ilyen rezervoár hatásnak mondják, akár 150-200 évvel is el tudja tolni a radiokarbon eredményeket ez a hatás. Tehát mondjuk a Bajkáltó körül vizsgálódunk, vagy onnan származó minták, vagy északi minták, azoknál ez jellemző. Tehát ez leírt tudott jelenség, de első körben itt a Kárpát-medence közepén kutatótársak nem gondoltak arra, vagy nem feltételezték ezt. De mivel ugye ténylegesen egy főúrról beszélünk, aki hozzájuthatott ilyen étkekhez, hát valószínűleg nagyon nemesi étkezése volt, és akkor innen jöttek az egyéb izotóp vizsgálatok, és innen.
Zárójeles kérdés, utolsó kérdés, ahogy tetszik. Mások is így ettek abban a korban? Halat, kagyló, hát a kagylót nem is kérdés, persze van édesvízi kagyló is. Így étkeztek abban az időben, Takács Ágoston?
Igen, hát ugye erről viszonylag kevés információnk van.
De például receptkönyvek nem maradtak fenn annyira.
Viszonylag kevés, viszont pont itt a Margit szigeten van egy izgalmas dolog, ugyanis ez a Szent Margit, ugye Béla hercegnek az unokatestvére, vagy hát nagynénje, ha úgy vesszük, neki az életéről fennmaradt egy elég komoly dokumentum, ugye a legenda, a szentélyavatási legenda, amiben pedig leírták pont az egyik csodáját, amikor ugye beleejtette az egyik nővér a tűzbe az edényt, és akkor Margit belenyúlt és kivette. És még azt is leírták a legendában, hogy éppen rákot főztek.
Tehát, hogy, akkor lehet tudni a rá.
Igen, tehát hogy végülis ilyen szempontból lehet tudni, és hát ugye ne felejtsük el, hogy egy szigeten vagyunk a Duna kellős közepén, tehát az egyik legkézenfekvőbb élelemforrás az itt az apácáknak is valószínűleg az a hal volt, illetve az egyéb ilyen vízi élőlények.
Elképzelhető, záró-záró kérdés, hogy az Árpádházi királyok, vagy Árpádházi leszármazottak kapcsán további eredmények lesznek, vagy ez azért nagyon sikamlós, nehéz terep? Takács Ágoston, mert nem tudják kiválaszolni, nem, vagy Borbély Noémi.
Én azt gondolom, hogy folyamatos vizsgálatok zajlanak. Például a székesfehérvári osszáriumban talált csontmintákat is vizsgálják régóta a Magyarság Kutató Intézet munkatársai. Én azt gondolom, hogy innen még valószínűleg várhatók eredmények, illetve már a bátoriakról, a bákról, hunyadi leszármazottakról, ő nekik korábbi vizsgálataik voltak. Én azt gondolom, hogy ilyen irányba lesznek még.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Borbély Noémi genetikus, az ELTE Archeogenomikai Kutatóintézetének genetikusa volt a vendégem, és Takács Ágoston régész, a Budapesti Történeti Múzeumból. Egy Árpádházi herceg meggyilkolásának története a 13. századból egy tudományos nyomozás eredménye. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András, Fülöp Csaba és Polc Péter voltak a technikus kollégáim, a viszonthallásra.